Köszöntöm mindnyájukat, és sorozatunknak a negyedik témájához érkeztünk, amelynek ez a címe Jákob. Egy olyan ószövetségi élettörténetet fogunk nyomon követni, amely nagyon közvetlenül szól a mai emberhez is. A Bibliában vannak élettörténetek, amelyek lépésről lépésre bemutatják, hogy egy ember hogyan változik meg. Vannak olyan élettörténetek, amelyek lefestik, hogy egy ember hogyan rosszabbul meg, hogyan torzul el egy emberi élet. De szerencsére a Bibliában vannak, és talán ezek vannak túlnyomó részben, olyan élettörténetek, amelyek azt mutatják be, hogy egy ember hogyan válik igazzá. Hogyan válik egy ember jobb emberré. Vannak ennek törvényszerűségei, mindenki számára leszűrhető tanulságai. A mai alkalommal, ahogy a táblán is jeleztem, azt fogjuk nyomon követni, hogy hogyan lett egy emberből, akinek a neve Jákob, eredetileg ennyit jelent, hogy ügyeskedő, csaló. Hogyan lett egy emberből Isten harcosa? Mert az Izrael név, amelyet Isten neki adott, ennyit jelent magyarra fordítva, hogy Isten harcosa. Azért fontos ez az élettörténet, mert a legtöbb embernek, úgy vélem legalábbis, az életben nem holmi drasztikus és nagy bajokból kell kigyógyulnia, hanem a legtöbb emberi élet a kis hibákkal van teletűzdelve. De ezek a kis hibák, ezek a kis jellemfogyatékosságok már elegendőek ahhoz, hogy az emberi élet ne legyen boldog, ne legyen örömteli. Ne legyen értelmes ez az emberi élet. És Jákobnak se valami nagy hibája volt, nem gyilkolt ő, vagy nem lopott, hanem csak egy kicsit is ügyeskedő volt. Jobban bízott az emberi ügyeskedésben, fortéban, és ebből az emberből a Biblia szerint lett egy egészen más ember az élete során, az ügyeskedő Jákobból Isten harcosa. Ezt fogjuk nyomon követni a mai előadás keretén belül. De mielőtt rátérnénk a témánkra, engedjék meg, hogy röviden visszautaljak arra, hogy hol hagytuk abba az elmúlt alkalommal a bibliai előadás sorozatot. Eddig három előadásunk volt, az először beszéltem a teremtés történetről, másodszor a rossz megjelenéséről a Földön, és harmadszor az első gyilkosságról, Kain és Ábel történetéről. Kénytelenek vagyunk most kihagyni az özönvíz történetét, a bábeli torony építésének a történetét, amellyel a Biblia lezárja az úgynevezett ős történetet. A Biblia ős történetnek vagy ősvilágnak nevezi az emberiség történelmét a teremtéstől az özönvízig, illetve a bábeli torony építéséig. Az ős történet 17 évszázada után azonban a Biblia rátér a zsidó nép történetére, Mózes első könyve 11. és 12. fejezetében rátér Ábrahám kiválasztására és a zsidó nép történetére. És mielőtt én a mai előadást elkezdeném, Jákob történetét végig követnénk, azért tartom szükségesnek néhány szóban megemlékezni erről a bizonyos 11. 12. fejezetről a zsidó nép kiválasztásáról, mert régen is, de a mai napokban is nagyon sok félreértés van a zsidó nép körül. Hát lássuk legalább vázlatosan, hogy a Biblia mit beszél, mit szól, mit tanít a zsidóságról. A Biblia szerint Isten kiválasztott népe a földi történelemben először a zsidó nép volt. Nem azért választotta ki Isten ezt a népet, mert különb lett volna más népeknél. Mert érdemei lettek volna, amely érdemekkel más népek nem büszkélkedhettek. Nem. Isten egy népet választott ki, és nagyon szeretném, ha ezt mindenki megértené, hogy nem a zsidón van itt a hangsúly, hanem a népen. A Biblia arról szól, hogy Istennek mindig voltak követői a világtörténelemben, egyes emberek. De Isten a történelemben azt is kipróbálta, azt is bemutatta, hogy ő nem csak az egyes embereket szeretné üdvözíteni. Nem csak azokat az embereket, akiknek a szívük mélyén ott van a jobb utáni vágyakozás, az igazságra való törekvés, hanem Istenről ezt mondja Pál apostol, hogy Istennek akarata az, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. És ezért Isten a történelemnek egy bizonyos időpontjában, az időszámításunk előtti 20. században. Kiválasztott egy embert, Ábrahámot, akinek az utódait megsokasította, és Ábrahám ivadékai utódai lettek a zsidó nép. És Isten azért választotta ki ezt a népet, hogy rájuk bízza a tanításait, a helyes életismeretet, és ez a nép, mint nép is közvetítse a helyes életismeretet a többi népnek. Tehát Istennek mindig voltak egyes emberek, akik szolgái voltak, akik proféták voltak, akik tanítók voltak a földi történelemben. De Isten egy egész népet is fel akart készíteni arra, hogy világosságul legyen a népeknek. Vagy ahogy Ábrahámnak mondta az Úr, hogy áldására legyél a többi népnek. Tehát a zsidó nép kiválasztásában ez a döntő. Isten egy népet is szenté akart tenni, egy népet is fel akart készíteni arra, hogy hirdessék az ő igazságait, és ez a kiválasztás nem valami érdem volt, hanem ez kötelezettség volt, ez feladat volt. Hogy emberi eszközökön keresztül, és egy egész nép, mint eszköz, ezen keresztül más népek is megtudhassák az isteni kívánalmakat, az isteni alapelveket, az isteni törvényeket, vagyis az élet helyes ismeretét. Ezért választotta ki a Biblia szerint Isten a zsidó népet, nem azért, mert nagyobb lett volna más népnél. Voltak nagyobb népek, például az egyiptomiak, vagy a két folyam között az asszírok, a babilóniaiak. Egy kis nép, amely később hazát kapott itt Palesztinában. Isten ezeknek küldött prófétákat, tanítóknak, ennek a népnek adott törvényeket, de azért, hogy ezeket továbbadják. Sajnos a zsidó nép története, amelyel az egész Ószövetség foglalkozik, és ezért kellett nekem is röviden erről megemlékeznem, hiszen most kezdünk az Ószövetségbe mind beljebb és beljebb hatolni. Sajnos a zsidó nép történelme nem szolgált rá arra, hogy valóban világosság legyen más népek számára. Hanem két döntő hibát követett el ez a nép a kiválasztása utáni évszázadokban. Először úgy tértek el az Isten parancsolatairól, mondja az Ószövetség, hogy elvegyültek más népek között. Nem akarták képviselni azt a hamisítatlan és egyedülálló isteni kívánalmakat, más népekhez akartak hasonlóvá válni. Majd amikor ennek megjött a következménye, tudnék az, hogy elvitték őket a babiloniak a 70 éves fogságba, azután Isten segítette őket, hogy hazatérjenek, de akkor meg fellépett a másik tévedésük, hogy elkülönültek a többi néptől. Először elvegyültek a többi nép közé, és feladták az igazi isteni törvények képviseletét. Másodszor, amikor látták, hogy ez már nem járható út, amikor érezték, hogy neki külön álló népnek kell lenni, akkor viszont a másik végletbe estek, hogy elkülönültek, mint büszke, gőgös nemzet, lenézték a többi népet, és ezáltal nem töltötték be a hivatásukat. És a Biblia szerint a kiválasztottság az nem örök érvény. Amikor ez a nép 1500 év történelme után nem csak a messiást vetette el, hanem elvetette a róla szóló evangéliumot is, akkor Isten, ahogy Jézus Krisztus mondta Máté evangélium a 21. fejezetében, más népnek adta át a megbízatást. Így mondta Jézus, annak okáért elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. És ezután Isten a maga törvényei, parancsolatai, szóval a helyes életismeret tanítását az őskeresztény közösségre bízta. A zsidó népnek a kiválasztási ideje lejárt, ezután többé már nem ez a nép a választott nép. De hogy az Ószövetségnek a legnagyobb részét, tulajdonképp azt mondhatnám, hogy az első 11 fejezetet leszámítva, vagy Jób könyvét leszámítva, ugye, mert Jób nem zsidó ember volt, ezt a két szövegrészetet leszámítva az egész Ószövetséget a zsidó nép történelme teszi ki, ez arra figyelmeztet, hogy a zsidó nép élettörténetében olyan általános egyetemes tanítások vannak, amelyek minden emberre érvényesek, és minden nép történelmére érvényesek. Ezért fedezték fel a reformáció századában magyar prédikátorok is azt, hogy milyen nagy a párhuzam a zsidó nép történelme és a magyar nép történelme között. Ez nem egy erőszakolt párhuzam volt, hanem a 16. századtól fogva felismerték ezek a prédikátorok, majd később ezek utódai, olyan nagy költők, mint mondjuk egy Kölcsey, vagy a 20. században egy Adi, felismerték azt, hogy a zsidó nép történelme az egy példaszerű történet. Minden nép történelmében megismétlődnek ezek a törvényszerűségek, amelyeket az Ószövetség a zsidó népről elmond. És ezek után, ennyi bevezető után szeretném önöknek azt elmondani, hogy mi Ábrahám történetével, Izsák történetével nem tudván foglalkozni, mert rövid a sorozatunk, és erre már nem ad keretet. A harmadik nemzedékre térünk. Ábrahám fia Izsák volt, és Izsáknak Rebekától született gyermekei voltak Ézsau és Jákob. És a mai előadást itt kell, hogy elkezdjem, hogy hogyan is született meg Ézsau is és Jákob. Ez a történetünknek az első mozzanata. Nagyon különleges volt a megszületésük. Először is azért, mert a szülőknek 20 évig kellett várni a gyermekekre. Rebeka nem fogant meg a méhében. Viszont akkor, amikor áldott állapotba került, észrevette, hogy 2 gyermek is küzd, viaskodik ő benne, és Istentől kijelentést is kapott a 2 gyermekre nézve, akik aztán kisvártatva meg is születtek. Először Ézsau jött a napvilágra, és Ézsaunak a sarkába kapaszkodva, szóval ez a kis kedves történet fűződik ehhez, a sarkába kapaszkodva jött ki az anyja méhéből, Jákob. És ezért adták neki ezt a nevet, hogy Jákob, mert ez magyarra fordítva szó szerint ennyit jelent, ez benne is van a Bibliában, sarkot megragadó. Tehát a szülei ezt a nevet adták neki a születés történet körülményeire emlékezve, Jákob, vagyis sarkot megragadó. De a magyar nyelv is ismer ilyen átvitt értelmű jelentést, hogy aki megragadja a dolgoknak a végét. Aki mindig megragadja a dolgoknak a végét, azt mi olyan ügyeskedő, leleményes embernek nevezzük. De egy kis negatív jelentés árnyalattal még nevezhetjük fondorlatos, csaló embernek is. Mindez benne van a Jákob névben, és Jákob, ahogy felnövekedett, bizonyságot tett arról, hogy ez a név bizony illik reá. Mert ahogy említettem, az elsőszülött Ézsau volt. Ézsau, ahogy felnevelkedtek a gyerekek, egy kemény, durva vadász ember lett, a lelke is durva volt. Jákob viszont sátorokban lakozó és szelíd ember volt, egy egész más lelkivilága volt Jákobnak. De Jákob nem tudta azt megemészteni, hogy nem ő született először, tehát nem övé volt az első szülöttségi jog, ami a régi életben, és a zsidó nép életében is nagyon nagy jog volt. Nem csak azért, mert az első szülött fiúgyermek örökölte a nagyobb vagyont, hanem legfőképp azért, mert az elsőszülött fiúgyermeké volt a nagyobb lelki-szellemi befolyás a családra, a nemzetségre nézve. Ézsau ezzel nem sokat tudott volna kezdeni, Jákob viszont erre törekedett. És Jákob itt szolgál először rá erre a névre, hogy ügyeskedő, csaló, ez a történetünknek a második mozzanata, amikor Ézsau egyszer megjön fáradtan a mezőről. Ugye vadászatról tér haza, fáradt és éhes, míg a Biblia fel is jegyző, egy ilyen mondatot mond, hogy hát inkább jobb nekem meghalnom, mint a mai ember is, hogy már halottra dolgozom magam, vagy holt fáradt vagyok. Szóval így jön haza Ézsau eleresztve magát, és megcsapja az orrát Jákob főztjének az illata, Jákob éppen lencse főzeléket készít. És Ézsau nem tud uralkodni a maga étvágyán, és azt mondja, hogy adjál nekem ebből a főzelékből. És itt tűnik ki először Jákobnak ez az ügyeskedő, ez a csaló természete, jelleme. Mert Jákob rögtön föl akarja használni ezt az alkalmat, és azt mondja Ézsaunak, adok neked a főztömbből, de cserébe add el nekem az első szülöttségi jogodat. Hát Ézsaunak nem sokat számított az első szülöttségi jog, talán a vagyonról gondolkodott volna, de hogy lelki, szellemi, erkölcsi befolyás, ő ezzel nem törődött. Rögtön ráállt az alkura, és azt mondta, igen, ha adsz étket, akkor eladom neked az első szülöttségi jogomat, és így szerezte meg egy tál lencsért, ahogy azóta is mondjuk, egy tál lencsért Jákob Ézsau első szülöttségi jogát. Kedves hallgatók, itt ennél a második mozzanatnál hadd álljak meg egy pillanatra. Ez egy kis történet a Bibliában, egy rövid történet. De mind a két emberre, az ikertestvérekre, olyan érzékeny fényt vet. Mert mit tudhatunk meg itt Ézsauról? Milyen ember volt ez az Ézsau? Olyan ember, aki többre tartja az étvágya kielégítését, mint a lelki-szellemi dolgokat, mint egy család lelki vezetését. Ilyen ember volt. Nem valami jó bizonyítvány ez róla, ugye? Amikor az ember a puszta étvágya kielégítésért sokkal nagyobb és szentebb dolgokat sutba dob. Ez volt Ézsau. No, de Jákob sem tündöklik előttünk a legszebb fényben, mert milyen ember az, aki mondjuk egy jó cél érdekében, mert nyilván Jákobot nem az izgatta, hogy ő fog többet örökölni, hanem az, hogy ő lehessen a család papja, a család vezetője. De milyen ember az, aki a jó cél érdekében megenged magának rossz eszközöket? Mert a Biblia sehol, de sehol ezt nem engedi meg, hogy az ember a jó cél érdekében is hamis eszközöket vegyen igénybe. A Biblia azt mondja, hogy szabályszerű küzdelemre van szükség az emberi életben, az ember mindig legyen egyenes, becsületes, tisztességes, a jó cél érdekébe se csaljon és manipuláljon. Hát Jákob sem állít előttünk a legjobb fényben. Na de ezután eltelnek idők, hónapok és évek, és elérkezik Izsák életének az a részlete, amikor Izsák az édesapa csak nem megvakul, idős már, és érezve a halálát szeretné ünnepélyes keretek között az elsőszülöttségi áldást a fiára rátenni. Ez a történetünknek a harmadik mozzanata, hogy egyszer Izsák hivatja Ézsaut a fiát, és azt mondja neki, menj el fiam vadászni, hozd haza, amit elejtettél, készítsél ételt, és ünnepélyes családi keretek között egy ebéd keretében, hogy elfogyasztjuk az ételt, én a kezemet ráteszem, és a család vezetését, amelyből én most kihullok, mert közel a halálom, ezt most rád fogom bízni. Itt is hadd álljak meg egy pillanatra. Nem mondtam a történetből, de most van a helye, hogy mondjam, hogy akkor, amikor a két gyermeket várta az édesanya, Rebeka, akkor Istentől kijelentést kapott, hogy igen, ikreit fognak születni, de közülük a nagyobbik fog szolgálni a kisebbiknek. Mert Isten előre látta a két jellem közötti különbséget, és jövendőlést adott a szülőknek, hogy majd a nagyobbik szolgál a kisebbiknek, tehát aki másodszor születik, az lesz a családnak a feje. Itt lett volna a pillanat, hogyha ezt az isteni döntést, isteni jövendőlést Izsák hitelesíti azzal, hogy Jákobot áldja meg. De Izsáknak az édesapának jobban tetszett, mondhatnám mai szóval jobban imponált az idősebb fiú, mert sokszor így van ez, hogy a szülőknek az a gyerek tetszik, aki egy kicsit vadabb, robusztusabb. Arra mondják azt, hogy életre valóbb, pedig dehogy így van ez. De sok apának az imponál, hogy neki milyen vadóc gyereke, milyen vadóc fia van. Másrészt pedig Izsáknak nagyon ízlett Ézsau főztje, és ezért akarta Ézsaura helyezni az elsőszülöttségi áldást. És ezért bízta meg Ézsaut azzal, hogy vadásszon, készíts el az ebédet, és majd ő ráhelyezi ezt az apai áldást. Holott nagyon jól tudta Izsák is, meg Rebeka is Istennek a jövendőlését. Mégis ezzel szembeszegült. Igen, ám csak ennél a mozzanatnál bejön az anya is, mert Rebeka fültanúja volt a jelenetnek, és miközben Ézsau elment vadászni, Rebeka gyorsan előhívta a fiát Jákobot, Rebeka viszont a kisebbik fiát szerette, és azt mondta, hogy gyorsan készítsünk el az itthoni állatokból egy kis ebédet, vidd be te az apádnak, és hogy az apád ne fogjon gyanút, öltözzél fel majd úgy, hogy Ézsaunak a szőrös kezét és vállát gyanítsa te benned, és majd rád fogja adni az apád az elsőszülöttségi áldást. Szóval nem csak Jákob lesz itt a csaló, az ügyeskedő, hanem az anyja is erre fűti őt. És most már szeretném elővenni a Bibliát, és ennek a második csalásnak, ennek a második ügyeskedésnek a jelenetét hadd olvassam fel, legalább egy kis részletet belőle, mert ez egy nagyon jellegzetes részlet a Bibliában. Mózes első könyve 27. fejezetét fel is írtam a táblára, és ott a 20. verstől olvasnám majd a 24-ig. Megjön a fősztel Jákob, beviszi Izsáknak, és mondta Izsák az ő fiának. Hogy van az, hogy ilyen hamar találtál, tudnék, vadat, fiam? Izsák az apa gyanút fog. Hogy ilyen gyorsan visszajött a vadászatról Ézsau, ugye, mert Jákob gyorsan elkészíti édesanyja segítségével ezt a fősztöt, és ott van már előtte a gőzölgő étel, és az apa gyanút fog, azt mondja, hogy ilyen gyorsan találtál vadat, fiam? És felelt Jákob, mert az Úr a te Istenet hozta én elémbe. Figyeljék meg, egy ember, aki ügyeskedik, csal, nem átalja még Isten nevét is a szájára venni, minden áron szeretné kicsikarni a maga számára az elsőszülöttségi áldást. Ugye borzalmas hazugság, hogy azt mondja az idős apának, aki mondom már csak nem megvakult, hogy azért tudtam ilyen gyorsan hazajönni, mert az Isten hozta elémbe a vadat. De Izsák továbbra is gyanúval él. És mondta Izsák Jákobnak, gyer közelebb kérlek, hadd tapogassalak meg, fiam, hogy vajon te vagy az én fiam Ézsau, vagy nem? Szóval Izsák ugye hiszi is meg nem is a dolgot, ezért meg akarja tapogatni ugye a fiát, és ezért oda ment tehát Jákob Izsákhoz, az ő atyához, aki megtapogatván őt mondta, a szó Jákob szava, de a kezek Ézsau kezei. Hát ez is szállóigévé vált. A szó valakié, de a kéz, amit megtapintok, az meg egy másiké. Tehát mit tesz a szerencsétlen idős apa? Érzi azt, hogy itt Jákob hangja hallatszik. Ugye elváltoztatni senki nem tudja annyira a hangját, hogy össze lehessen téveszteni a másik emberrel. De megtapogatja, mert hiszen nem lát jól, minek hisz ezután a tapintásának, de a kezek Ézsau kezei. És nem ismerte meg őt, mivel hogy kezei szőrösek voltak, mint Ézsaunak, az ő bátyjának kezei, annak okáért megáldotta őt. És mondta, te vagy fiam Ézsau? Figyeljék meg az idősapát, még mindig azért nem akarja hinni. Már megtapogatta, hogy igen, Ézsau ugyan szőrös, ugye, mert rátette magára ezt a bizonyos ruhát, hogy annak lehessen érezni. De még egyszer megkérdezi, te vagy fiam Ézsau? És felelt Jákob, én vagyok. Igen, miért olvasom fel ezt a részletet? Ez egy súlyos vétség volt. A hazugság, a másik ember becsapása. A Biblia szerint súlyos vétség. Akkor is, ha az ember jó célért teszi. Miért nem tudta kivárni Jákob, hogy hogyan alakulnak a körülmények? Mert amit Isten megígért neki, hogy a nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek, Isten véghez tudta volna vinni az ő akaratát csalás nélkül is. De a Biblia itt egy hatalmas felkiáltó jelet tesz, és azt mondja, az ember sokszor siettetni akarja az eseményeket. És olyan eszközökhöz nyúl, amelyek tisztátalan eszközök. És az ember célt is ér el, mert hát végül is megáldotta a fiát. De aztán annál rettenetesebbek lesznek a következmények. Lehet, hogy győzelmet aratunk, és hirtelen meg tudunk oldani kérdéseket egy kis csalással, egy kis ügyeskedéssel, egy kis emberi magabízással. De annál súlyosabbak lesznek a következmények. Ne tedd ezt, ember, csalásba, hazugságba, kétértelműségekben ne menjél bele. Mert kedves hallgatók, mik lettek itt a következmények? Rögtön Jákobra zúdultak a kegyetlen következmények, mert Ézsau is visszatért a mezőről, a csalás gyorsan lelepeződött, Ézsau is elkészítette a főszét, bevitte az apjának, és akkor az apja azt mondta, hogy hát én már megáldottalak, fiam. És Ézsau akkor sírt, zokogott, hogy hát én vagyok Ézsau, nem az, akit te megáldottál. És amikor az apa és az anya elmondta ezután, hogy Jákob szerezte meg magának az elsőszülöttségi áldást, és más ezt már nem lehetett helyezni, akkor Ézsau rögtön bosszút forralt. És Ézsau azt mondta, hogy ha az apánk meghal, én se fogok késlekedni, megtorolom az öcsémen ezt a hazugságot, és kioltom az életét. Bosszút esküdött Ézsau Jákob ellen. És mi volt a rettenetes következmény? Jákobnak menekülni kellett otthonról. Jákob nem várhatta be azt, hogy majd az apa meghal, és utána Ézsau ráront és megöli, és mutatnám a térképen, hogy ennek a csalásnak Amit Jákob elkövetett, mi lett a borzalmas következménye? Ahova ér a mutató pálca, az Dél-Palesztina. Itt táboroztak Beér-Sabánál, Izsák és családja Dél-Palesztinában a Holt-tenger és a Földközi-tenger közötti részen, és hova futhatott vajon Jákob? Rokonsága itt a környéken nem volt. Ezt Kánaánita népet lakták, rokonsága ott volt, ahonnan az anyja eljött, tehát Rebekának a hozzátartozói, az viszont körülbelül egy 6-700 kilométerre távolabb volt, Mezopotámiában, itt mutatom, Hárán városában. A szülők ezt tudták tanácsolni Jákobnak, meneküljél, menjél el a nagybátyjához, Lábánhoz, és Jákobnak ezért a csalásáért, ezért az ügyeskedésért, ezzel kellett fizetnie. Ott kellett hagyni az otthonát, a családját, földön futó lett, el kellett menni több száz kilométerre, hogy biztosítsa az életét. Döbbenetes dolog ez. Döbbenetes dolog, hogy az ember úgy hiszi, hogy ő megoldja az élete kérdéseit a maga ügyeskedésével. De a Biblia azt mondja, hogy kivétel nélkül az emberi ügyeskedés, az emberi csalás ilyen következményekhez vezet, mint Jákob életében megtörtént. De a Biblia ezután mond még egy fontos dolgot. Mert a Biblia azt mondja, hogy sajnos minden emberi élet tulajdonképpen ilyen. Mert ahogy a második előadásban is elmondtam önöknek, az első emberpár rögtön a paradicsomban magabízó lett, büszke lett, hogy mi legyőzhetjük a rosszat, beöltöztek fügefalevél öltözékbe. Az emberben nagyon benne van a büszkeség. Nagyon benne van az az ember, hogy bízik abba, hogy ő meg tudja oldani az élete kérdéseit. De a Biblia szerint Isten ekkor sem hagyja el az embert. És Jákobot sem hagyta el az Isten. Jákob most fut a saját csalása miatt, de alig tesz meg pár tíz kilométert, kb. 40-50 kilométernyi távolságot tesz meg a szülőföldjétől, amikor fáradtan ledől éjszaka, és egy követ a feje alá tesz, és aludni készül, és el is alszik. Jákob, ahogy Beér-Sabából Hárán felé fut, és itt, ebben az éjszakai alvásban Isten egy csodálatos ígéretet tesz Jákobnak. Ezt az ígéretet fel is kell olvasnom, mielőtt ennek egyik zenei feldolgozását bemutatnám. Felírtam a táblára Mózes első könyve 28. fejezetében a 10. verstől olvasható Jákobnak ez a híres álma az égtől a földig érő lajtorjáról vagy létráról, amelyre maga Jézus Krisztus hivatkozott vissza János evangéliuma első fejezetében. Ebben nem tudok mélyebben belemenni, de az előadás után van beszélgetésünk, szívesen válaszolok az ezzel kapcsolatos kérdésekre. Most magát, ezt a jelenetet próbáljuk megragadni, hogy itt mi is történt. Jákob pedig kiindult Beér-Sebából, és Hárán felé tartott. És jutott egy helyre, ahol meghált, mivel hogy a nap lement, és vett egyet annak a helynek kövei közül, és feje alá tette, és lefeküdött azon a helyen. És álmot látott. És íme egy lajtorja volt a földön felállítva, melynek teteje az eget érte, és íme az Istennek angyalai fel és alá jártak azon. És íme az Úr állt azon, és az Úr szólt. Én vagyok az Úr. Ábrahámnak a te atyádnak istene, és Izsáknak istene. Ezt a földet, melyen fekszel, néked adom, és a te magodnak. És a te magod olyan lészen, mint a földnek pora, és terjeszked el nyugatra és keletre, északra és délre, és te benned és a te magodban áldatnak meg majd a föld minden nemzetségei. És íme én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged, valahová menni fogsz, és visszahozzalak-e földre, mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem, amit néked mondtam. Jákob pedig fölébredvén álmából mondta, bizonyára az Úr van-e helyen, és én nem tudtam. Megrémült annak okáért, és mondta, mi rettenetes ez a hely, nem egyéb ez, hanem Istennek háza, és az égnek kapuja. Jákob, ahogy felocsudott álmából, megrettent, megrémült. Miért? Azt hiszem, hogyha mi nekünk ha mi figyelmesen olvasnánk a Bibliát, mi is egy kicsit megrémülnénk ettől a jelentől. Miért? Mert a kérdés itt a következő. Jákob csalt. Most kell menekülni a csalása következményei elől. És hogy lehet, hogy egy csaló embert az Isten megszólít, és ellát minden ígérettel, feltétel nélküli ígéretekkel, hogy én veled leszek, megőrizlek, megsokasítom az utódaidat, visszahozlak erre a helyre, és a te magodban, a te utódaidban megáldatnak a föld minden nemzetségei. Hogy Isten egy csaló embernek bíztatást ad, ígéreteket ad, föltétel nélküli ígéreteket, hogy lehet ez? Jákob érezte, hogy ő bűnös ember, hogy ő rosszat követett el, és megrémült attól, hogy az Isten így szólt mégis ő hozzá. Kedves hallgatók, ez a Bibliának egyik legközéppontibb részlete. Csak a szög fejére hadd üssek, és a lényeget hadd mondjam el ezzel kapcsolatban. A Biblia szerint van egy lény a világegyetemben, aki pontosan tudja, hogy mi lakik az emberben. Mi emberek nem tudjuk, hogy a másik emberben mi lakozik. Mi emberek a másikból csak a felületet érzékeljük. Halljuk a beszédét, a cselekedeteit, szemlélhetjük. És mi minek tartjuk Jákobot? Csalónak, ügyeskedőnek. Ezt Isten is látta. De Isten mélyebbre belelátott Jákob szívébe, mert Isten látta azt, hogy Jákob nem haszonlesésből csalt. Isten látta azt, hogy Jákob nem rossz indulatból követte ezt el. Jákob a szíve mélyén jóra törekedett, jót kívánt. És Isten azért adott föltétel nélküli ígéreteket egy csaló embernek, mert Isten látta Jákob szívének legmélyebb indítékait és legmélyebb rugóit. És Isten tudta, hogy ez a Jákob, aki most ugyan rosszat követett el, mert a csalást nem lehet menteni, de ez a Jákob urrá fog lenni ezen a jellemen. Jákob élete meg fog változni. Jákob legyőzi ezt a csaló jellemet. Le fogja győzni ezt az ügyeskedő jellemet. Egy más jellemű Jákob lesz majd az életben, aki érvényre juttatja az igazságot. Lesz egy igaz ember ebből a Jákobból. Isten látta előre, hogy Jákob a szíve mélyéből jobb ember akar lenni, igaz ember akar lenni. És a Biblia azt mondja, hogy Isten nem olyan, mint az ember, mert az ember az azt nézi, amit lát, de az Isten a szívet nézi. Isten azt mondja, hogy az ember, ha a másik embert nézi, mindig találhat benne hibát. Minden ember tele van hibákkal, külsőleg, ha nézzük őket. De a legfontosabb dolog, hogy a szíve szerint igaz-e egy ember, vagy sem. Elkövethet egy ember sok rosszat, de ha a szíve mélyén soha nem egyezik bele abba a rosszba, és ő is küzd ellene, és más ember akar lenni, találkozni fog az Isten segítségével. És hogyha van egy olyan ember, aki kevesebb rosszat követel, de a szíve mélyén nem törekszik jobbra, hanem azt mondja, hogy hát én nem vagyok azért olyan rossz, én kevesebb rosszat tettem eddig az életben, Isten ezt az embert nem tudja ígéretekkel ellátni. Nagyon fontos történet ez. A Biblia szerint az embert nem csak a cselekedetei mutatják, hanem legfőképpen a lelkének az indítékai, az őszintesége, a vágyakozása mutatja. És hogyha az ember egy kicsit is más akar lenni, jobb akar lenni, az Isten ezt sokkal inkább értékeli, semmint hogy kárhoztatná azt, amit az ember közben, mint hibát elkövet. Igen, ez a fontos a Bibliában, hogy a Biblia azt mondja, hogy az Isten nem olyan, mint az ember, aki csak a külsőt látja, hanem az Isten belelát a szív mélyébe, és azt az embert, aki csak egy kicsit is jobb akar lenni, Isten támogatni fogja. És ezért szólította meg Jákobot, ezért adott neki egy csodálatos álmot, hogy ő az Isten nem felejtkezik el Jákobról. Bár Jákobnak most menekülni kell otthonra, és most Jákob szomorú, és fájdalmakkal teli az ő szíve, de Isten az ő küldöttei, az ő angyalai által egy élő, de egy láthatatlan létrát küld a földre minden emberhez, hogy segítsék azt az embert, akinek a szívének az indítékai igazak. És maga az Úr szól a létra tetején, maga az Úr biztosítja arról ezeket az embereket, hogy jó kimenetele lesz az életüknek. Mielőtt tovább mennék, és megnéznénk, hogy hogyan folytatódik Jákob élet, ez a küzdelmes sors. Most szeretném felhívni a figyelmüket egy modern zeneműre, Krisztóf Pendereckinek, a most is élő lengyel zeneszerzőnek a Jákob ébredése című művére. ne tessenek megbotránkozni a zenén. Engem Budapesten is már csak nem kifütyültek ezért a zenéért, vidéken meg egyenesen hozzám jöttek idősebb emberek, hogy hát kedves tanár úr, nagyon szép, amit mond, de ezt a zenét lehetőleg mellőzze. Hát ez egy modern zene. Hát a 60-as években íródott mű, annyit tudok segíteni a dolgon, hogy maga Penderecki vezényli a saját zeneművét, a Budapesti Zeneakadémiai felvételt játszottam át, de hát ez a zene tele lesz csönddel. Tele lesz bizonyos kikutathatatlan hangszereffektusokkal. No de érezzük a tartalmat mögött. Egy ember felébred, felocsudik, menekül a saját bűne miatt, és akkor kap egy csodálatra méltó ígéretet, mint hogy a kis porszem életébe beletörne a világegyetem és az isteni világ, mint hogyha úgy visszhangozna, úgy belekondulna a tudatvilágába. Hát ezt valahogy érzékeltetni kell. Itt nem lehet a Handel meg a Bach módjára itt vonósokat ugye játszatni, meg nem tudom én mit. Ugye ezt nyilván ezt vagy érzékeltetni kell. Ne tessenek megbotránkozni ezen a zenén. Krisztóf Penderecki Jákob ébredése több lesz talán a csöndben benne, mint a zene, de ilyen volt, ilyen lehetett Jákob ébredése. Kérném szépen a művet. Nos, hát ezután kövessük Jákobot Mezopotámiába, aki meg is érkezik nagybátyjához, tehát Háránnak hívják ezt a helyet, észak-nyugati részén van a két folyam köz tartományának. És persze a rokon szívesen fogadja, munkát is ad neki, sőt, egy idő után észreveszi, hogy Jákobnak megtetszett az egyik leánya, Rákhel, és föl is ajánlja neki, hogy feleségül is adja hozzá, csakhogy. Ez a Lábán igen kapzsi és kegyetlen ember. Szeretne Jákobon meggazdagodni. Először is nem fizet neki bért, ingyen dolgoztatja, majd utána, amikor felajánlja, hogy a lányát Rákhelt feleségül veheti, azt mondja neki, hogy igen, hát feleségül veheted a lányomat, de ezért meg kell dolgozni, hiszen hozományt nem tudsz adni. 7 évig dolgoztatja ingyen ezért a házasságért Lábán Jákobot, és amikor elkövetkezik a házasságkötés időpontja, akkor a másik cselt eszeli ki, van neki idősebb lánya is, Lea, és azt mondja, hogy nem szokás nálunk a fiatalabb lányokat először férhez adni, hozzáadja Leát, de mivel látja, hogy Jákob nagyon szereti Rákelt, ezért még 7 évig kegyeskedik adni neki időt, hogyha még 7 évig dolgozik ingyen, akkor Rákel is az övé lehet. Látjuk, hogy mi van itt a történetben. Hogy az ügyeskedő Jákob most egy másik ember ügyeskedésének lesz a szenvedő alanya. 14 évig dolgozik ingyen, és utána, amikor letelik ez a 14 év, és persze ragaszkodik hozzá a nagybátyja, mert felfejlesztette a gazdaságát, akkor már képes neki bért fizetni, de azt mondja a Biblia, hogy az elkövetkezendő 6 évben, amikor megfizette Lábán Jákobot, 10-szer változtatta meg a munkabérét. Elgondolhatják, hogy nem fölfelé emelte a munkabért, hanem mindig lejjebb szorította. A helyzet már tűrhetetlenné vált, maguk a lányok is kimondták a döntést, hagyjuk ott az apánk házát, és Jákob elindul, elszökik egész családjával, ekkor már ugye 20 év alatt naggyá duzzadt családjával, elindul, hogy megérkezzék ismét a szülőhazájába, ismét Kánaánba. Ugye Jákob üldözőbe veszi, el is éri, de kibékülnek, hagyja, hogy elvigye a lányait, és a lánya is ragaszkodnak Jákobhoz, és most következik a történetünknek a befejező része, de ez a befejező rész a legfontosabb. Hiszen most összegződik Jákob élete, és most merülnek fel a legnagyobb kérdések. Jákob hazafelé tart, mögötte a családja, a közben megszerzett vagyona, ugye hatalmas nagy állatállomány. De azért a biztonság kedvéért előre küld kémeket, hogy kémleljék ki, hogy mi az ő bátyjának, Ézsaunak a szándéka vele. Mit tetszenek gondolni, hogy Ézsau 20 év alatt elfelejtette azt, amit Jákob tett vele? Elfelejtette az egy tálencsét, meg az elsőszülöttségi jognak a csellel való elvételét. Hát azért 20 év nagy idő, el is felejthette volna, és napirendre térhetett volna fölötte, de Ézsau nem felejtette el. A kémek jönnek vissza a hírrel, hogy Ézsau közeledik Jákob felé 400 felfegyverzett emberrel, illetve így mondja a Biblia, hogy férfival, tehát ez az ókori világban ez, hogy férfiak jönnek, ez nem annyit jelent, hogy egy örömünnep vagy egy díszes küldöttség, hanem ez annyit jelent, hogy felfegyverzett férfiak. Tehát Ézsau igenis meg akarja torolni az öcsén a 20 évvel azelőtt elkövetett csalást. És ekkor még Jákobban utoljára fellobban az ügyeskedés. Fellobban az, hogy valahogy próbálja megoldani ezt a helyzetet. Ugye nagyon bele kell élnünk magunkat ebbe a helyzetbe, mert Jákob most nagyon kutyaszorítóba kerül. Az élete úgy gondolatban elviharzik előtte, az összes csalás, a fortéja, a leleményessége, de most is még leleményességhez nyúl. Azt mondja a szolgáinak, vigyetek Ézsau elé hatalmas nagy állatállományt, ajándékot, talán erre megengesztelődik. Sőt, az állatsereglet közt még közöket is hagyjatok ki, hogy annál impozánsabb legyen a felvonulás. Talán, ha Ézsau látja azt a sok ökröt, birkát, juhot, kecskét, ugye leírja a Biblia, hogy mi mindent küld eléje, talán akkor megbékél majd velem. De jönnek vissza a hírvivők, hogy Ézsau nem békél meg Jákobbal. Ézsau továbbra is masírozik azzal a férfiúi sereglettel, és semmi kétség, hogy milyen szándékkal. Nem csak Jákobot fenyegeti a veszély, hanem fenyegeti a veszély a családját, az egész házanépét. Hogyha Ézsau rájuk talál, akkor kiirtja az egész nemzetségét. Nos hát itt kerül Jákob a csalása miatt a legnehezebb helyzetbe. 20 éve következett be ez a csalás, de a körülmények beérlelődéseképp most vagyunk a mélyponton. Nem tudom, hogy tetszenek emlékezni, a második előadáson felhívtam a figyelmüket a bűnnek az egyik bibliai jelképére, hogy kovász. Kicsiből indul ki, de aztán megposhasztja az egész tésztát. Kicsiből indulnak ki az emberi rossz dolgok, de az a kicsi dolgozni kezd, és jönnek az évek, évtizedek, és egyre nagyobbá nőnek a következményei a rossznak. És most Jákob láthatja, hogy itt emberi ügyeskedés nem segít. A rosszat, a valamikori bűnét nem tudja helyrehozni emberi fortéllyal. Hiába küldött előre állatot, hiába küldött előre ajándékot. Ézsau jön, és talán nem csak ő veszik el ebben a találkozásban, hanem az övé is, az egész házanépe és sereglete. És kedves hallgatók, itt írtam fel a táblára Mózes első könyve 32. fejezetét, abból is 8 verset szeretnék majd felidézni, amely a Bibliának az egyik legmélyebb részlete. És ennek megértése, hogy úgy mondjam, kulcsfontosságú az egész Biblia megértése szempontjából. Oly sokan nem értették meg sajnos. Levettitek majd festményeket, oly sokan nem értették, vagy teljesen félreértették ezt a jelenetet. Ennél inkább is fontosabb, hogy most mi pontosan és világosan megértsük. Mert mi történik most? Elérkezik Jákob csaknem a Jordánhoz, egy olyan folyóhoz, amely beleömlik a Jordánba, úgy hívják Jabbók. Ezen a Jabbók folyón átviszi a családját a folyó túlsó oldalára, ahonnan várják Ézsaut, letelepíti őket egy este idején, ő viszont szükségét érzi, mármint Jákob, hogy most ahhoz forduljon, aki tud neki segítséget adni. Mert most már Jákob tudja, hogy itt ember nem segíthet. Ember nem vághatja ki magát az élet minden egyes nehéz helyzetéből. Ember nem tud úrrá lenni a bűnei következményei. Most már Jákob ezt tudja és érzi, és most tudja, hogy Istenhez kell fordulni a segítségért. Átviszi a családját, ő visszatér a Jabbók révén, és mély imába merül, fohászkodik az Úrhoz, hogy most segítse őt meg. Hogy most ugye emlékezik Jákob az ígéretekre, hogy Isten adott neki ígéretet. Ugye a bizonyos lajtória látomást ezért kellett felidézni. Ott vannak az ígéretek, de látja a kétségtelen realitást is Jákob, ugye? Hát ez az, amikor az ember tudja az ígéreteket, a buzdításokat, de ott van előtte a komor valóság, ott van előtte az elsötétülő valóság. És akkor Jákob érzi, hogy imádkozni kell Istenhez, mert ha valaki tud segíteni, akkor itt csak egy valakit tud segíteni, és ez az Isten. De akkor váratlan dolog történik. És most kell a történetet nagyon mélyen értenünk és látnunk magunk előtt. Mert ahogy Jákob magába mélyed és fohászkodik, imádkodik az Istenhez, Isten részéről nemhogy nem jön válasz, de úgy látszik, mintha egy ellentétes válasz jön. Úgy látszik, mintha Isten nem fogadná el a kérését. Mert a sötétből kibontakozik egy ismeretlen férfiú, és megtámadja Jákobot. Tehát ahelyett, hogy Isten válaszolna a kérésére, ahelyett, hogy Isten valami segítséget küldene, ha másképp nem lélekben, úgy látszik, mintha Isten megengedné azt, hogy Jákobra és imádság közben rátörjön valaki ismeretlen valaki, és Jákob tusakodni fog ő vele a puszta életért. Ezt a részletet fel kell most már idéznem, és lépésről lépésre haladva, hogy mi is történik ebben a titokzatos küzdelemben, mert meg fogjuk látni, hogyha ezt megértjük, minden emberi élet küzdelmére megkapjuk a kulcsot, és megértjük a saját küzdelmünket és más emberek küzdelmét is. Mózes első könyve 32. fejezetében talán a 22. verstől, tehát az egész szövegrészletet olvasnám. Felkelt pedig Jákob azon éjszaka, és vette 2 feleségét, 2 szolgálóját és 11 gyermekét, és átalment a Jabbók révén. Vette hát azokat, és átköltöztette a vizen, azután átköltöztette mindenét, valamie volt. Jákob pedig egyedül maradt, és tusakodott ővel egy férfiú egész a hajnal feljöveteléig. Már is meg kell, hogy álljak. Ez a tusakodás, ez a küzdelem egész éjszaka folyt. Isten, hogy úgy mondjam, egy egész éjszaka bizonytalanságban hagyta Jákobot, illetve, minthogyha Isten nem fogadta volna el Jákobnak ezt az őszinte indítékú kérését, fohászkodását, egész éjszaka őt meg akarta semmisíteni, le akarta győzni ez az ismeretlen férfiú. Jákob pedig egyedül maradt és tusakodott ő vele egy férfiú egész a hajnal feljöveteléig. Aki mikor látta, hogy nem vehet rajta erőt, megillette csípőjének forgócsontját, és kiment helyéből Jákob csípőjének forgócsontja a vele való tusakodás közben. Egy furcsa dolog történt. Jákob óriási küzdelmet fejtett ki. Jákob testileg is küzdött az életért, de lelkileg is nem tört össze. Nem tört azon össze, hogy Isten miért nem küld neki segítséget, miért nem válaszol a kérésére helyeslőleg. Hanem Jákob küzdött, de a küzdelem során ez az ismeretlen valaki egy könnyed mozdulattal megérintette Jákob forgócsontját. Hát, tessen kipróbálni, meg lehet érinteni a forgócsontot, másik ember forgócsontját, semmi nem történik erre. De erre az érintésre történt valami. Kificamodott Jákob forgócsontja, és itt Jákob kezdett valamit megérteni. Tudnék azt, hogy akivel ő küzd, az nem közönséges ember. Akivel ő küzd, olyan hatalma van annak a valakinek, hogy egy szempillantás alatt ő már ártalmatlanná tehette volna Jákobot. Mert csak egy könnyed mozdulat, ez elég volt neki, hogy Jákob csípőjének forgócsontja kimenjen a helyéből. Jákob megértette itt, hogy akivel küzd, nem közönséges ember, hanem valaki mennyei lény. De vajon ki lehet ez a mennyei lény? Aki mikor látta, hogy nem vehet rajta erőt, megillette csípőjének forgócsontját, és kiment helyéből Jákob csípőjének forgócsontja a vele való tusakodás közben, és mondta, bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. Azt mondja ez az idegen neki, hogy látod, hogy én legyőzhettelek volna. Engedj most már el engemet. Már feljött a hajnal, nincs értelme küzdeni tovább. De mondta Jákob, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet. Jákob itt már kezdi látni, hogy ez a mennyei küldött nem egy közönséges angyal, hanem kezdi látni, hogy ez a mennyből jövő ismeretlen valaki, maga az Isten. Mégpedig az az Isten, akiről a Biblia olyan sokat beszél, hogy már az Ószövetségi időkben is sokszor megjelent emberi formában az embernek. Aki megjelenik majd Mózesnek a csipkebokornál, és azt mondja, hogy én vagyok. Aki megjelenik majd Jerikó bevétel előtt Józsuénak, és parancsot ad, hogy hogyan járják körül a várost. Aki megjelenik majd Dániel három társának az égő tüzes kemencében, és akire azt mondja Nabukodonozor király, hogy az ábrázata olyan, mint az Istenek fiáé. A Biblia nagyon sokat beszéli Jézus Krisztusnak a megjelenéseiről, az epifániáiról, az Ószövetségben. Mert Jézus Krisztus élete nem a betlehemi születésével kezdődött, hanem Jézus Isten fiaként élt a mennyben betlehemi születés előtt, ő öröktől fogva élt. És emberek életküzdelmeiben, vagy a zsidó nép küzdelmeiben és harcaiban, néha, nem sokszor néha, de nagyon hangsúlyos alkalmakkor megjelent. És kezdi Jákob megérteni, hogy egy olyan lényel küzdök, aki meg tud engem áldani, aki meg tud engem erősíteni, és én ezért küzdök, hogy az Isten engem megerősítsen és megáldjon. És mondta néki, mi a te neved? És ő mondta, Jákob. Amasz pedig mondta, nem Jákobnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Itt maga ez az ismeretlen valaki lelepezi magát. Azt mondta, hogy küzdöttél Istennel. Itt teljesen világos a történetből, hogy itt valóban egy isteni személy jelent meg, aki küzdött Jákob ellen. És megkérdezte Jákob, és mondta, mondd meg kérlek a te nevedet. Azt pedig mondta, ugyan miért kérded az én nevemet? És megáldotta őt. Nevezte azért Jákob annak a helynek nevét Peniélnek, mert ez annyit jelent, láttam az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem. Kedves hallgatók, itt is, ahogy előbb mondtam képletes kifejezéssel, itt is csak a szög fejére van időm ütni. Mi ennek a történetnek a súlypontja, a lényege? A Biblia azt mondja, hogy az ember, amikor elkövet sok-sok rossz dolgot, mehet az Istenhez, mert maga Krisztus tanította azt, hogy aki én hozzám jön, semmiképp ki nem vetem. De nagyon sok ember csak úgy megy az Istenhez, csak úgy felibe harmadába kér ezt, azt, amazt az Istentől, nem küzd azért, hogy a kérései valóra váljanak. Márpedig a Bibliában a hit szót csak a küzdő hit érdemli meg. Jákob körül minden elsötétült ebben a pillanatban. Látta, hogy önmagára nem támaszkodhat. Önmaga nem tudja megoldani ezt a nehéz helyzetet. Látta, hogy emberek se fognak segítségére jönni Ézsau ellen. És még valamit látott Jákob, mintha az Isten is elutasítaná őt. De Jákobban olyan mély szeretet volt az Isten iránt. Jákobban olyan mély hit volt az Isten iránt, hogy Jákob tudta ezt, hogy Isten, aki hozzá megy, semmiképp el nem veti. És Jákob küzdött azért, hogy az Isten megáldja, megerősítse őt. És az Isten elismerte Jákob hitét, és azt mondta, hogy te küzdöttél Istennel és emberekkel, és győzelemre jutottál, és ezért megáldalak. Kedves hallgatók, nagyon fontos megérteni ebből a történetből, hogy a Biblia szerint az az igazi hit, amikor az ember hisz az Isten szavában és ígéreteiben még akkor is, amikor látszólag az Isten nem teljesíti a szavát és az ígéreteit, amikor elsötétül, elkomorul a láthatár, és azt látjuk, hogy a körülmények teljesen ellene mondanak a kibontakozásnak, szoktuk is mondani, hogy mintha az Isten is elfelejtkezett volna rólunk, de az ember akkor sem adja fel az Istenbe vetett hitét, bizalmát és szeretetét, és Jákob egész éjszaka tusakodott, még azután is, hogy kiment a csípőjének a forgócsontja, még azután is küzdött az életért, küzdött azért, hogy ő valóban úgy megjobbulhasson, hogy ezután ne egy olyan Jákob legyen, aki emberi tervekből csal és ügyeskedik, aki siettetni akarja az Isten terveit, hanem ez a Jákob mindenestül az Istenre akarja helyezni most az életét. Ez a Jákob mindenestül erre az alapra akarja építeni az életét. És ezért mondja azt Jézus neki, hogy küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél, és ezért mondja Jákob, hogy láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. És itt értjük meg a történetünknek a lényegét, hogy Jézus Krisztus miért adja ennek az embernek ezt az új nevet. Mert ez az ember eddig volt egy Jákob, aki hitt önmagában, aki önmagában bízott, és önmagára akart alapozni az életét, mint oly sok ember közülünk, mert nagyon sokan úgy okoskodunk mi emberek, hát én is vagyok valaki, hát van nekem eszem, értelmem, ki tudom én gondolni a helyzeteket, és tudok megoldást hozni az életemben. Jákobnak engedte az Isten, hogy belekerüljön egyre nehezebb és nehezebb helyzetbe, míg a nehézség mélypontján Jákob megértette, hogy az ember egyáltalán nem tudja megoldani az élete kérdéseit. Az ember se ügyeskedéssel, se fortéllyal, se csalással, se mással nem tudja az életét biztos célhoz vezetni. A hit ott kezdődik, ahol megszületik a hitetlenség. Önmagukban. A hit ott kezdődik, amikor kezdjük elveszíteni a nagy-nagy bizalmunkat és a nagy-nagy büszkeségünket önmagunkban és önmagunkra nézve. És Jézus Krisztus ezért ad egy új nevet, mert a Jákob annyit jelent, hogy ügyeskedő, az Izrael pedig annyit jelent, hogy Isten harcol, vagy Isten harcosa. Most lesz hívő ember igazán Jákob. Most lesz olyan ember, akiről Isten elismeri, hogy igen, ez a hit. Ezt hitnek lehet nevezni. És kedves hallgatók, itt nagyon fontos dolgok kezdenek kibontakozni ebből a történetből. Mert nagyon sok ember úgy gondolkozik, hogy mi a hit. Hát az a hit, hogyha például valaki azt mondja magára, hogy ő hisz Istenben. Erre Jakab apostol azt mondja, hogy te hiszel az Istenben, ezt jól teszed, mert ezt az ördögök is tudják, hiszik, hogy van Isten, és még rettegnek is tőle. Hát ha valaki azt mondja önmagára, hogy ő elfogadja azt, hogy van Isten, ez még nem hit, hanem a hit ott kezdődik, amikor az ember megtanul egy kicsit bizalmatlanabbul nézni a saját maga gondolkodására és erejére, és az ember megtanul bízni abban, aki érte harcol, és aki őt jobbá akarja tenni. Ez az igazi hit. Az igazi hit bizalommal tekinteni az Isten ígéreteire, az Isten beszédeire, akkor is, ha úgy tapasztaljuk, hogy csak csüggedésre lehetne okunk, csak elszomorodásra lehetne okunk, mert hiszen a körülményeink olyan nehezek. Igen, az igazi hitet a nehéz körülmények sem semmisíthetik meg, sőt, a nehéz körülményekben mutatkozik meg, hogy mi az, hogy hit, amit a Biblia egy jelképpel tűzben megpróbált aranyhoz hasonlít. Igen, az igazi hitet nem roppantják össze a nehéz körülmények. Az igazi hitet semmiféle történelmi, politikai, földi realitás nem tudja összeroppantani. Az igazi hitet. A nem igazi hit, az mint a pejva, elég, elpusztul. Azt nevezhetik vallásosságnak, kegyességnek, jámborságnak, buzgóságnak, az megsemmisül. Jönnek egy kicsit nehezebb helyzetek, és az ember föladja a hitét. Az igazi hitnek azonban az a jellegzetessége, és ez az, amire törekedett Jákob, és ez az, amire az Isten elsegítette őt. És ez az, amiért Jákob megküzdött. Az a jellegzetessége, hogy hinni az Istenben akkor is, amikor minden jel arra mutat, hogy az Isten nem segít, sőt, minden jel arra mutat, hogy nincs is Isten. Ez az igazi hit. És kedves hallgatók, azért is írtam fel ilyen feltűnően a táblára ezt a két szót, és húztam három vonalat a Jákobból, mert nagyon szeretnék egy kulcsot adni azoknak, akik elkezdik a Bibliát olvasni, vagy most kezdik komolyan olvasni a Bibliát, hogy azért ne tévedjenek el, mert oly sok emberrel találkozom, aki ebben az Izrael proféciák és Izrael fogalom kérdésében teljesen eltévejedett a Bibliát olvasva, pedig ez nem szükségszerű, mert ez a szó, hogy Izrael a Bibliában három értelmet takar. Az egyik. Ezek után Jákobnak a megváltozott neve, tehát egy személynév. Jákobot ezután nem Jákobnak hívják, hanem Izraelnek. Nem csalónak hívják, hanem Isten harcosának. A második. Jákob leszármazottait ezután izraelitáknak fogják nevezni. Ugye eddig hébereknek nevezték őket, Ábrahámot is, Izsákot is, Ézsaut, Jákobot is. Ugye a héber elnevezés eredete bizonytalan, de minden valószínűség szerint arra utal, hogy a folyóvízen túlról jötteknek a korabeli közel-keleti neve, de ezután nem hébernek nevezik őket, hanem izraelitáknak nevezik magukat, vagyis Isten harcosainak, Istenben bízó, hívő embereknek. Tehát ezek után az Izrael név lesz egy népnek a neve, egy közösségnek a neve. De a legfontosabb talán ez a harmadik mozzanat, hogy ezek után az Izrael névvel jelöli a Biblia a mindenkori hívőket, a mindenkori hívő embereket, független attól, hogy zsidók vagy nem zsidók. Ezért mondja Pál apostol a Galata levél 6. fejezetében, amikor elbúcsúzik egy keresztény gyülekezettől, hogy békesség rajtatok az Istennek Izraelén. Vagy ezért mondja Pál a római levél 2. fejezetében, hogy nem mindenki, aki külsőképpen zsidó vagy izraelita, valóban zsidó és izraelita, hanem aki belsőképpen az. Tehát egyrészt a Bibliában, ha találkozunk Izrael névvel, Izrael proféciákkal, azok nem Jákobra vonatkoznak, nem is a zsidó népre vonatkoznak, hanem az Isten mindenkori hívő népére vonatkoznak ezek az Izrael proféciák. Tehát nem az Izrael, mint testi Izrael fog megtérni majd az idők végén, ahogy ezt sokan ma tanítják és rebesgetik, hogy majd a zsidó nép körében majd lesz egy tömeges nagy megváltozás és Krisztus elfogadása, hanem az Isten választott népe is sajnos elgyengül a történelemben. És ennek a népnek kell igazán megtérnie, a nevéhez hűségessé válnia, hogy tudnék az Isten harcosa. Mielőtt vetítenénk, szeretném a történetünknek ezt a részét lezárni, hiszen a következő alkalommal József és testvéreit elemezve Jákobbal még fogunk találkozni. De a történetünk vajon hogy záródik le, ezt nem szabad elfelejteni. Fölvirrad a hajnal, ott van Jákob megerősödve, de testileg biceg, és akkor átmegy a Jabbók folyó révén, elindul a családjával, és jön elébe Ézsau felfegyverzett embereivel. Következő fejezetet mindenkinek ajánlom, a 33. fejezetet elolvasása, egy csodálatos, megrendítő és elérzékenyítő fejezete a Bibliának. Jákob leszáll az állatáról, és bicegve oda megy Ézsau elé, és hétszer meghajtja magát a bátyja előtt. A vadász ember, a kegyetlen, a durva, a kitteus lányokat elvevő és többszöri házasságtörést elkövető Ézsau előtt Jákob hétszer meghajol. És gondolják meg ezt a jelenetet. Ézsau most foglalkozott azzal, hogy megtorolni, megbosszulni. Ézsau mélyen elérzékenyedik, látja a testvérének a testi betegségét, látja azt, hogy micsoda tisztességet tesz neki, odaszalad a testvéréhez, magához öleli, és megbékélést mutat. És akkor azt mondja neki Jákob, hogy a te orcádat én úgy néztem, minthogyha az Isten orcáját látnám. Ez egy tökéletes megbánás volt. Ne haragudj azért, amit 20 éve tettem. Nekem most már nem egy becsapandó tárgy vagy. Nem egy megtévesztendő báty vagy. Hanem a te orcádat én úgy nézem, minthogyha az Isten orcáját látnám. És a Biblia szerint ez az igazi emberi magatartás, amikor egy ember úgy néz a másik emberre, hogy az a másik ember is ugyanúgy az Isten teremtménye. Ha én magamnak jót kívánok, milyen jogon vonom meg ezt a jót a másik embertől, aki ugyanúgy boldogságra szomjózik, jóra vágyódik, aki ugyanúgy az Isten kezéből kerül ki, mint ahogy én. A te orcádat úgy néztem, mint ahogy az Isten orcáját látnám, és Jákob még hozzáteszi, fogadd el ezt az ajándékot tőlem, Ézsa ugyan szabadkozik, hogy neki bőven van állata, vagyona, gazdagsága, de Jákob nem tágít, és azt mondja, ezt neked szántam, ezt fogadd el, mint egy kései békülésként, és ott hagyja ezt a hatalmas ajándékot Ézsaura, és ezek után a nagy megbékélés, kiengesztelődés után a két testvér ugye a saját birtokaira tér, ott Dél-Palesztinában Ézsaunak is megvannak a birtokai, és Jákob is elindul, hogy letáborozzon itt a déli vidéken, és a következő előadást itt fogjuk majd folytatni, hogy mi is történik itt ekkor az egyik legszeretettebb gyermekével, Józseffel, aki 17 éves korában látunk itt meg, ahogy az idős édesapa Jákob cifraruhát készített neki. Most azonban itt még nem tartunk, viszont a képzőművészeti feldolgozásokat most van időnk áttekinteni. Kérném szépen a vetítést! Az első alkotás tehát egy 17. századi német alföldi mester olajfestménye, Govert Flinknek hívják, Rembrandt kortársa volt. Vajon mit ábrázol ez a jelenet, azt a bizonyos jákobi csalást? Jobbra látjuk Izsákot, az idősödő édesapát, aki már a megvakulás határán van, mögötte Rebekát, ugye a rábeszélő Rebekát, aki ott van és rendezi a körülményeket, és aztán a kép középpontjában Jákobot, a csalót, és nagyon jól ragadta meg ez a barokk festő, mert ezen az arcon valóban a csalásnak néhány fontos mozzanatát szemügyre fogjuk venni. Háttérben ott van a lakoma már az asztalon, menjünk talán közelebb az egyes szereplőkhöz. Ugye az idős ember Izsák, aki különben ezután még nagyon sokat él, tehát nem hal meg olyan gyorsan, mint ahogy érzi, ez kiderül a Bibliából, de mindenesetre az érzései ezt parancsolták neki, hogy átadja az elsőszülöttségi áldást, és ugye egy idős, tehetetlen, félig vak ember, ahogy megadja magát a sorsának, hiába akar utána járni, ugye a szó Jákob éde, a kéz Ézsaué, aztán az anyát nézzük meg, Rebekát, aki szintén megkülönböztetést tesz a gyerekek között. Ugye Izsák Ézsaut szerette jobban, Rebeka meg Jákobot, ugye soha nem egészséges egy családban, ha ilyesmik történnek, és most minden erejével azon van, hogy a maga akaratát végrehajtsa. Nagyon jól mutatja be a művész, milyen az az asszony, aki a maga akaratát végre akarja hajtani, minden hájjal megkent és minden eszközt felhasznál annak érdekében, hogy itt sikerüljön ez a csalás és az áldás átadása. Menjünk most a következő kinagyítással Jákobhoz. Nézzék meg, hogy mi minden tükröződik az arcán. Biztos, hogy van benne egy kis félelem, tartás is, hogy hát, ha nem sikerül a csel. Ott van az a rettentő, feszült figyelem, hogy el ne vétsek egy szót sem, mert leletezzem magamat. Itt vannak ezek a bizonyos beöltözésnek a ruhadarabjai, ugye ez a kesztyűféle, meg amit tesz még rá az anyja, hogy hogyan szőrösnek lássa, vagyis érezze az apja. Szóval sok minden végigvonul ez az arcon, ahogy így eltűnődünk rajta, csak egy valami nincs ezen az arcon, ami az embert, az igazi, becsületes, igaz embert jellemzi, vagy ez az arc a kisiklott, az eltorzult jellemnek és embernek a jelképe is lehetne. Govert Flink, Izsák megáldja Jákobot a 17. század közepéről. Moreáléba térünk, 13. század, itt látjuk ezt a katedrálist, mögötte pedig Szicíliának a csodálatos hegyvidékét. Lépjünk be ebbe a 13. századi bizánci katedrálisban. Jákob futása. Ugye ritkán ábrázolják, de itt egy ciklikus bemutatással van dolgunk. Minden egyes jelenetét ábrázolta a művész, gyönyörűen megmaradt mozaikok, és Jákob, akinek el kell indulnia otthonról több száz kilométeres útra, és a következő jeleneten, hogy folytatódik tovább ez a szalag, látjuk Jákob álmát baloldalt a lajtorjával. Milyen érdekes, hogy ez a 13. századi különben ismeretlen művész Jézus Krisztust jeleníti meg ott fönt a lajtorja tetején, ahogy Jézus maga is visszahivatkozott erre az evangéliumokban, és jobb oldalt, hogy Jákob oltárt emel a bételi úton, egyébként oda és visszafelé is megteszi ezt, így folytatja tovább ez a mester Jákob életének a leírását. Menjünk tovább. Ez a bizonyos Jákob lajtorjárja aztán nagyon nagy művészettörténeti téma lett, ez például a lübecki Bibliának a fametszete 15. századból. Hát voltak különös bemutatások, itt is nem éppen a legsikeresebb, kicsit kezdetleges, hogy mint egy Jákob melléből nő ki ez a létre, és tetején ott az Úr. Nézzük 1538-ból Holbeinnek az ikóné sorozatából ezt a mozzanatot, itt már kicsit jobb, ugye jobb oldalt látjuk a kőre ledőlő Jákobot és az égérő lajtorját. Aztán a következő ábrázolás 1639-ből a spanyol José de Ribera olajfestménye, aki már teljesen nélkülözi az aprólékos jelenetezését ennek a lajtorjának, de annál megragadóbb ez az égből lenyúló sugár nyaláb. Ez érzékelteti, hogy Jákob milyen csodálatos és természet fölötti kinyilatkoztatást kapott. Nézzék meg a különös kontrasztját is ennek az olajfestménynek, az ellentétet, a fáradt, a gyenge és a hibája miatt futni kényszerülő Jákob, és az égből érkező megerősítés és megvilágosítás között. José de Ribera, Jákob álma, 1639, Madrid, Prado. Rembrandt, 1644-es részkarca, talán kommentár nélkül Jákob álma. Murillo 18. század elejé festményéről csak fekete-fehér képet tudtam beszerezni. Jákob álma, jobb oldalt van Jákob, és a lajtorja végén itt is az Úr. Egy magyar feldolgozás is, Paludjának, a Felvidék egyik protestáns templomának ábrázolása a 18. századból, Jákob álma, egy egyszerű, naív népi művész festménye fatáblára. És a következő nagy téma, Jákob, ahogy Lábán juhait őrzi, és közben megismerkedik a két lányjal, és szerelemre gyullad a baloldalt látható Rákel iránt, mögötte pedig Lea, az idősebb nővér. Raffaellónak a műve a vatikáni lodzsákon található, a két testvérnek az eltérő ábrázolását maga a Biblia kívánja meg. Nagyon érdekes, hogy miért gyulladt éppen Rákel iránt szerelemre Jákob. Azért, mert Rákel egyenes, nyílt tekintetű volt, ahogy látjuk is ezen a freskón, míg Lea egy kicsit olyan szeszélyes, vagy olyan nem teljesen önmagát adó női személyiség, és Jákobnak az a lány tetszett, az a nő tetszett, aki úgy egyenes, becsületes, aki úgy nem játsza meg a szerepét, és nem használja ki a női mi voltát. A szerelemre nézve egyébként még a másik nagy tanulság, az, hogy amikor hírét veszi annak, hogy Lábán 7 évet szolgáltat vele, a Bibliának egyik legszebb kifejezését olvashatjuk itt az igazi emberi szerelemről, amikor azt írja Jákobról a Szentírás, hogy ez a 7 év, mivel annyira szerette Jákob Rákelt, ez a 7 év csak néhány napnak tetszett néki. Igen, ez az igazi szerelem vonzalom, amikor az időn is diadalmaskodik a szeretet. Rembrandt rajza, Jákob udvarlása Rákelnak. És most a következő nagy téma, Jákob küzdelme az angyallal, Eugène Delacroix francia romantikus festőnek a múlt század közepén festett műve, erről csak fekete-fehérre tudtam beszerezni, Párizsban a Saint-Sulpice templomban látható, ez a freskó, bal oldalt a nagy jelenet, jobb oldalt a jabbó gázlója, ahogy átmennek Jákobnak a csapata, illetve háznépe, talán kérném a kinagyítást is a küzdelemről. Itt a heves tusakodás, a valóban a nagy tusa az, amit sikerült kifejezni a romantikus mesternek. Hát az angyal azonosítása nem egyértelmű, itt egy amolyan múlt században elképzelt angyal inkább, noha férfiúi angyal, tehát túl van már a barokk angyal ábrázolásain, de nem teljesen egyértelmű az azonosítás, ám de hogyha pár évvel előre megyünk, és egy másik francia festőnek a művét nézzük, Gauguinét, ez a festő legalább be is vallotta, hogy ő nem érti ezt a jelenetet, mert francia parasztasszonyokat rajzol körbe-körbe itt baloldalt, és jobb oldalt fönt van ez a tusakodás, amelyre úgy néz a falu népe, mint valami érthetetlen bibliai jelenetre, érthetetlen bibliai történetre, ott sem egyértelmű az angyal azonosítása, és ezt nem is helyezi a középpontba, tehát Paul Gauguin. Menjünk a következő ábrázolásra, ez híressé vált műve a zsidó származású, de aztán Franciaországban letelepedett Marc Chagallnak, a szürrealizmus egyik bajnokának, akinél ez az angyal már minden, csak nem a bibliai mennyei küldött. Sok-sok minden mozzanat jön be ebbe a képbe, ami távol áll a Bibliától. Úgy látjuk, mintha ez a téma önálló életre kelt volna, és kiszakadt volna a Szentírás összefüggéséből. De ezért a téma végén kérem azt a művet, amely a kijevi Szent Szófia székesegyházban látható freskó, amely a 15.-16. század fordulóján keletkezett, és itt viszont egyértelmű az angyal azonosítása. Ez a képnek a címe, hogy Jákob küzdelme Mikáéllal, a Mikáél héber kifejezés, amelyet magyarul Mihály névként ismerünk, mindig Jézus Krisztus jelképes neve ötször fordul elő a Bibliában. Ezért adta a festő ennek a képének ezt a címét, és látjuk, hogy nem egyszerű angyallal küzdít Jákob. Itt véletlenül mondhatnám egy kicsit, így megértette valaki, hogy miről szól ez a bizonyos angyallal való, vagyis Istennel való tusakodás. Menjünk tovább. Rembrandt rajza a testvérek kibékülése. Jobbra látjuk Ézsau csapatát és a felfegyverzett Ézsaut, bal oldalt Jákob házanépét, és ahogy bicegve oda térdel Ézsau elé, és a két testvér valóban testvéri ölelésben for össze, Rembrandt rajzán, tehát a 17. század közepéről. És végül egy olajfestmény, amivel zárom a bemutatást, de ami átvezet már a következő előadásunkhoz. Az idős Jákob, ahogy megáldja egyik legszeretettebb fiának, Benjamin mellett a legszeretettebb fiának, Józsefnek a gyermekeit, Efraimot és Manasét, Rembrandtnak a csodálatos olajfestménye meleg tónusokkal, valami nagyon mély, otthoni, családi légkör érzékeltetésével, a halála előtt lévő pátriárka Jákob, ahogy áldását helyezi az egyiptomi asszonytól született unokákra, és így Izrael népe közé fogadja őket, talán kérném a kinagyításokat is róla. Az első kinagyítás az idős Jákob és mögötte a szeretett fiú József, elől Efraim és Manassé, de ennek a megható jelenetnek valóban egy meghitt és meghatódott szemtanúja, az egyiptomi feleség is. Nézzék meg egy egyszerű asszony arcon, tekinteten, milyen mély érzelmeket, milyen bensőséges, lágy mozzanatokat tudott Rembrandt ábrázolni. Nem csak minden idők legnagyobb portréfestőjeként Rembrandt, hanem minden idők egyik legnagyobb bibliai feldolgozójaként is. Köszönöm szépen a figyelmüket, a kérdésekre szívesen válaszolok, akiknek erre nincs idejük, viszontlátásra 2 hét múlva.